Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai alkalmunkon. A mai napra az egyik kedvenc történetemet hoztam volna a Bibliából. Ez nem más, mint a vakon született ember meggyógyításának a története. Maga az alapige a János evangéliumának 9. fejezetében van megírva, 1-től a 41. versig. Egy hosszabb lélegzetű ige, de felolvasnám, hogyha esetleg van, aki még nem ismeri, akik meg ismerjük, azoknak egy kicsit felelevenítjük. Tehát János evangélium a 9. fejezet első verstől a 41. versig. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Pont. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és ránkette a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig az, hogy nem csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette: Én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle: Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt: Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem: Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle: Hol van ő? Nem tudom, felelte. Ezt a nemrég még vak embert a farizeusok is elévezették. Az a nap pedig, amelyen Jézus sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle: Hogyan jött meg a látása? Ő azt mondta nekik: Sarat tett a szememre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan azt mondták: Nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak: Hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket, és meghasonlás támad köztük. Ezért ismét a vakhoz fordultak: Te mit mondasz ő róla, hogy megnyitotta a szemedet? Ő azt mondta, hogy próféta. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látás, amíg oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőle: A ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? Szülei pedig így válaszoltak: Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk, és hogy kinyitotta meg a szemeit, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg nagykorú már, majd ő beszél önmagáról. Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei: Nagykorú már, tőle kérdezzétek meg. Oda hívták tehát másodszor is a nemrég még vak embert, és azt mondták neki: Dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erre ő így válaszolt: Hogy bűnöse nem tudom, egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle: Mit tett veled, hogyan nyitotta meg a szemeidet? Ő így válaszolt: Megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványa akartok lenni? Megszitták és ezt mondták: Te vagy az ő tanítványa, mi a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való. Az ember így válaszolt nekik: Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallott senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki: Te mindenestől bűnbe születés, te tanítasz minket, és kiközösítették. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: Hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt: Ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki: Látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt, hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Jézus pedig azt mondta, én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem láttak, nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakokká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik közelében voltak, és ezt kérdezték tőle. Talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik. Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Eddig az ige. Magának ennek a történetnek volt egy elég kemény előzménye. Hogyha elolvassuk a 8. fejezetet, akkor azt látjuk benne, hogy Jézusnak és a farizeusoknak volt egy komoly vitájuk. Annyira komoly volt, hogy a farizeusok és ugye az írástudók már oda jutottak, hogy köveket ragadtak, mert meg akarták ölni. Kérem a következő díjat, köszönöm. Ugye tudjuk, a történet Jeruzsálemben történik, a templom környékén játszódik, mert tudjuk a 8. fejezetből, ugye, hogy Jézus a templomból indult ki. Már tudjuk, hogy ekkora Jézus, amikor a földön járt, a templom, a herodési templom már igazából teljes fényében tündökölt, már kisebb ilyen szépítési munkálatok voltak rajta végeredményben. Igazából egy dolog hiányzott a templomból, ugye, ami az előtte lévő templomban megvolt, és ez a szövetség ládája, és a szövetség ládáján ugye maga Istennek a jelenléte. Az akkori zsidó elitjét, ugye tudjuk, hogy mind vallási, mind politikai téren több párt is volt, de két párt volt az, ami meghatározó volt, ez a farizeusi és a szadduceusi ugye pártja. Ő belőlük kerültek ki ugye az írástudók, akik azzal töltötték a napjaik jelentős részét, hogy az írásokat tanulmányozták. Sőt, hát igazából ugye a szadduceusok közül kerültek ki a főpapok, ami egy kicsit ugye már azért sántít, hogy két főpapokról beszélünk, mert egy főpapnak kellett volna lenni. Ebből is látszik a hithez való hozzáállásukat, látjuk ebből is. Tehát ők voltak azok, akik igazából a templomi szolgálatokat is végezték, és esetleg ráérő idejükben még ilyen vita, teológiai vita fórumokat is tartottak. És azért is mondtam, hogy ugye hiányzik a templomból a szövetség ládája és Isten jelenléte, hogy annyira látszik, hogy ilyen az életük ezeknek a farizeusoknak, ezeknek a írástudóknak, hogy ott van a templom, amit igazából, hogyha belegondolunk, hogy magát a templomot is, illetve a vallási gyakorlatokat, tradíciókat bálványozták. És ott van az Úr Jézus, köztük jár, ott van Isten jelenléte, körülöttük ott a városban, és nem látják meg, mert annyira vakok arra, hogy ugye a vallási fanatizmusban nem látnak túl, nem látják az igazságot. A 8. fejezetben ugye mondtam, hogy előtte látjuk azt, hogy milyen komoly vitája volt az Úr Jézusnak a farizeusokkal, és hogyha ezt elolvassuk, akkor egy kicsit képet kapunk arról, hogy milyen az ő lelkületük, hogy mennyire már őrült módon foggal, körömmel ragaszkodnak nem az igazsághoz, hanem igazából az ő igazságukhoz, és igazából nem tudja senki kimozdítani ebből. Majd most látjuk a történetben, hogy nem, hogy ember nem tudja, hanem maga Isten sem, Jézus sem. Nem azért, mert Jézusnak nem lenne rá hatalma, ugye, hanem ennyire megkeményedett a farizeusok szíve. Felírtam itt magamnak, hogy egy kicsit jobban belelássunk, hogy mennyire is vakok voltak ezek a farizeusok, hogy abban az időben, ugye, az írástudók természetesen ugye tanulmányozták az írásokat, ismerték a próféták, hogy ugye miket mondtak, miket írtak a mózesi törvényeket, könyveket. Tehát tudták azt, hogy, és így is tartották, hogy három olyan csoda van, amit majd csak az eljövendő messiás fog tudni teljesíteni. Ez a három csoda a következő volt. Az egyik a zsidó leprás meggyógyítása. Ugye tudjuk a Bibliában, hogy Naamánt gyógyították meg egyedül az Ószövetségben, vagy gyógyult meg egyedül, ő pedig nem zsidó származású volt. A második, múltkor is beszéltünk talán róla, hogy a néma démon kiűzése volt a következő messiási csoda. Ugye, mert három dolog kellett ahhoz, hogy néma démon tudjanak kiűzni. Az első az, hogy meg kellett, vagyis nem az, hogy néma, hanem hogy démon tudjanak kiűzni. Az első, hogy meg kellett szólítani. Tehát egy néma démont már eleve nem tudnak ugye megszólítani. A második, meg kellett tudni a nevét. A harmadik pedig, hogy rá kellett parancsolni, hogy hagyja el a megszállt testet. A harmadik messiási csoda pedig az volt, hogyha valaki, egyedül ugye a messiás képes rá, vakon született embert gyógyít meg. Más az, amikor úgy gyógyít meg valaki, valakit, hogy az az adott képesség valamikor rendelkezésre állt. Itt egy vakon született embernél ezt nem mondhatjuk el, itt nem áll rendelkezésére az embernek az az érzékszerve, ugye, amit szemnek nevezünk. Ami durva, hogy Jézus mind a három csodát megcselekedte. Mert nem az a durva, hanem az, hogy ennek ellenére pedig megkérdőjelezhetetlen volt, ugye, hogy ezeket megcselekedte. Mégis a zsidó farizeusok, illetve írástudók nem, ennek ellenére nem hittek neki. Azért van egyébként, hogy olvassuk a Bibliában, hogy mert nem csak az írástudók voltak ennek tudatában, hanem a zsidó nép is. Ezért van, amikor kérdezik, hogy hát nem ez Dávidnak ama fia. Mert ők is tudják, hogy amit az Úr Jézus megcselekedett, az az írások szerint az egyedül a messiás tudja megcselekedni. Nem vagyok a példáknak a mestere, de megpróbálok egy kicsit azért, hogy jobban megértsük, egy példát felhozni. Képzeljünk el egy... Előre elnézést kérek az orvos testvérektől, hogy ilyen példát hozok. De képzeljünk el egy orvos családot, akik 10 generációra visszamenőleg mindenki orvos. Tehát apa, gyerekek, szülők, testvérek, mindenki orvos. És tartanak egy összejövetelt, egy vacsorát is. Vannak ott ugye olyanok is, akik nem orvosok a vendégek között. És az egyik vendég megszólal, hogy mostanában úgy zsibbad a balkarom most is, mellkasi fájdalmaim vannak, és akkor egy másik vendég, aki nem orvos, tegyük fel Ács, megszólal, hogy hát te figyelj, hát ez az elég jelentős probléma, be kéne menned a sürgősségére, mert ez bizony szívinfarktus lehetséges, hogy szívinfarktusod van. Ugye az orvos család mindenki orvos, tehát mindenki tudja, hogy és helyesen ennek, hogy hát igen, ez valószínűleg az, úgyhogy igaza van annak az illetőnek, aki ezt mondta, de ülnek közöttük egy nem tudom mi a legmagasabb tisztség az orvosoknál, egy adjunktus professzor, háromdanos feketeöves orvos, sebész, a sebész, és azt mondaná, hogy mivel hogy egy kicsit bántaná, hogy egy Ács mondja meg itt a tutit, azt mondaná, hogy nem, ez vakbél. És akkor néznének ott egymásra az orvosok, hogy hát nem éppen vakbélnek a tünetei, remélem egyébként, hogy nem tévedtem, és de mivel a tekintélye miatt ugye ennek a orvosnak, ennek a fő orvosnak nem akarnának ugye rossz színben feltűnni, mert mégiscsak ő vezeti itt a klinikát, így azt mondják, hát akkor ez vakbél. Tehát fel tudjuk fogni ennek ezt az őrültséget. Tehát igazából az írástudók is tudatában voltak a farizeusok annak, hogy ez csak kizárólag a messiás tudja megcselekedni ezeket a jeleket, és mégis mit mondanak, hogy az ördögtől van. És az a durva, hogy a rabinikus iratokat, hogyha megnézzük, mai napig azt tartják a zsidó rabbik, hogy Jézus Krisztus élt, Jézus Krisztus megcselekedte ezeket a csodákat, de megmagyarázzák, hogy milyen démoni erővel tette. Elképesztő. Nem akarom, hogy félreértsük, de ebből azt is akarom, hogy levonjuk a következtetést, hogy helyes tisztelni a vallási vezetőinket, bármilyen vallásról is van szó, az előjáróinkat. De ha az Úr Jézus Krisztus munkája, ereje egyértelműen megnyilatkozik az életünkben, megnyilatkozik abban, hogy az ő szeretetének átformálója a bűnbocsánat, és minden porcikánkkal, az egész szív, érezzük, és a szívünkkel is érezzük, hogy ő az, hogy a megváltó belépett a mi életünkbe, akkor ne akarjuk igazoltatni ezt emberrel. Amit Isten cselekszik, azt ember ne igazolja, nem tudja igazolni. De cáfolni, sajnos itt, mivel látjuk, megcáfolták a farizeusok is. Elgondolkodtam, miközben készültem, hogy mennyi bizonyságot hallottam valamikor, még nem keresztény koromban is, és bocsánatot kérek most így minden lelkipásztortól, meg minden ige hirdetőtől, de mindig a bizonyságtételek ragadtak meg a legjobban az elmémben. Azok voltak, amik legéletszerűbbek voltak, azok voltak, akik legjobban közel éreztem magamhoz, tehát már nem keresztényként is, és azok voltak, amire visszaemlékeztem később is. Emlékszem, hogy mennyien mondták, mennyi olyan bizonyságot hallottam, amikor arról tettek bizonyságot emberek, hogy megtérésük után ellenük fordultak a szüleik, barátaik, rokonaik, munkatársaik, vallási vezetőik. És igazából támadóan léptek fel ellenük. Az én rokonságom, családomban is megtörtént ez az eset. Én is megtapasztalhattam. Nem, hála az Úrnak, nem magammal vagy velem kapcsolatban. És elmondták, hogy mégsem bánták meg egy pillanatra sem azt, hogy az Úr Jézus Krisztus mellett döntöttek, hogy neki adták át az ő szívüket. És elmondták azt is, hogy rengeteg, tehát sokújuknak az életükben, miután látták ezek a rokonok, ismerősök, barátok, hogy hogyan változik meg az ő életük, hogy hogyan fordulnak a negatív tulajdonságok, pozitív tulajdonságokba, hogy hogyan jelenik meg egyre inkább a krisztusi arcolat, hogyan rajzolódik ki rajtuk, ennek következtében ezt látva megtértek szülők, megtértek testvérek, itt állok én is egy, aki így tértem meg, megtértek rokonok, megtértek barátok, mert ilyen az Úr, ilyen az Isten, ilyen az isteni átformáló erő, ilyen az isteni szeretet. Hogy talán elsőleg támadóan lépnek fel sokan, de ők is, őket is meg tudja változtatni. Sajnos viszont az is tény, hogy vannak, akiket semmi nem tud megváltoztatni, senki maga, ez az isteni szeretet sem. Látjuk itt, hogy a farizeusok is egy ilyen csoportban, tartoztak. Durva, de a farizeusok tudják fokozni egyébként ezt az eleve vérlázító viselkedésüket. A mesiási csodák után képesek jelet kérni az Úr Jézustól. És elcsodálkozok azon, hogy mekkora Isten kegyelme, mert azt mondja az Úr, hogy jó, akkor Jónás jelét megkapjátok. Ezután ugye, hogy az Úr mondja így hosszabb idő intervallumban megtörténik ugye egyébként ez a három jel, vagy három ilyen jel is megtörténik. Az első Lázár feltámasztása volt. A zsidók úgy tartották, hogy ha meghal egy ember, akkor a lelke három napig ott van a teste körül, majd a harmadik nap után viszont leszáll a Seolba, és onnantól kezdve, addig még van is esély arra, hogy valaki feltámaszol, de onnantól kezdve már nincs esély arra, hogy életre keljen. Nem véletlenül történt, ugye, tudjuk a Bibliából, hogy az Úr Jézus megvárta ezt a három napot, és Lázárt a negyedik napján támasztotta fel. Amikor már ugye egyértelmű, hogy nincs rá esély, tehát amit ki tud megtenni, megint csak a Messiás. Elképesztő, tudjuk mi az eredmény. Nemhogy hittek a farizeusok ezek után Jézusnak, hanem mi történik, mit látunk? Meg akarják ülni őt is, Lázárt. Ez olyan, ki adj nekünk jelet, úgyse hiszünk neked. Kb. Sőt, még ennyire támadóan lépnek fel ellene. Egyébként a második jel volt természetesen Jézus Krisztusnak a feltámadása. A harmadik jel lesz majd, az a jövőben fog még megtörténni, a két tanúnak a feltámadása. Természetesen attól függetlenül, hogy a farizeusok, szadduceusok, írástudók nem hittek az Úr Jézusnak, sokan jutottak hitre Jézus Krisztus tanítása miatt, csodái miatt, jelei miatt. Úgyhogy eleve már, amikor Jeruzsálembe bevonul, messiáshoz illő köszöntéssel köszöntik, ugye áldott az, ki az Úr nevében jön. Következő néhát köszönöm. Bocsánat, okosan sósa tettem előtte. Folytatva a történetet, vagy elkezdve a történetet, ugye a 8. fejezetben olvastuk, most nem olvastuk fel, ugye tudjuk, hogy Jézust éppen meg akarták kövezni, és Jézus ugye emberi szemmel azt látnák, hogy elmenekül ugye a helyszínről, éppen azért, mert még nem jött el az ő ideje, hogy ne öljék meg, és menekülés idézőjelben, menekülés közben azt látjuk, hogy Jézus megáll. Megáll Jézus életet menteni. Ugye itt lesz, amikor a vakoldusnál fog megállni. És belegondoltam abba, hogy sokkal kevesebb problémával, hogyha valami az én kis érzékeny lelkemet megbántja, képes vagyok már, tehát mindent félretenni, minden segítő készséget, és hogyha valakinek segítségre lenne esetleg szüksége, akkor elkezdek háborogni, hogy hát van nekem is elég bajom, miért én szolgáljak ki minden igényt. És milyen jó, hogy az Úr Jézus nem ilyen. Az Úr Jézus pedig üldözik, az életére akarnak törni, mégis amikor meglátja az elesettet, ő megáll. Ő nem megy el mellette, ő lehajol érte és felemeli. Mert ő nem önmagával törődik. Annyira az is tetszik, hogy milyen tényleg maga Jézus, hogy akár múltkor gadarairól beszéltünk, hogy van egy ember, akiről mindenki lemond, akinek úgy látszik, nincsen semmi esélye a gyógyulásra, nincs semmi esélye arra, hogy jobb életet éljen, és mindenki lemond már róla. Majd itt látjuk ugye a történetben, hogy a tanítványok is igazából kiderül a szavaikból, hogy ők is lemondtak már róla, ők is úgy gondolják, hogy ezen az emberen nem lehet segíteni. De Jézus mégis segít. Jézus kész ma is segíteni mindenkinek, minden olyan embernek, akiről lemondtak, és már kilátástalannak látja az ő helyzetét. Egy kicsit utána néztem, ugye, hogy milyen is egy születésétől fogva vak embernek az élet. És elképesztő, ahogy olvastam ezeket a sorokat, mindjárt el is mondom, hogy és annyira hálásak lehetünk, hogy megvan ez az érzékszerünk, megvan ez a képességünk, hogy látunk, mert hatalmas ajándék ez Istentől, és sokszor nem gondolunk rá, hogy ezért is hálát adhatunk ki. Egy születésétnél fogva vak ember soha nem álmodik képben. Nem lát képeket. Ugye örök sötétségben élnek, ők még fényt nem láttak, nem tapasztaltak. Hogyha álmodnak, arról számolnak be, hogy érzéseket álmodnak, és amikor felébrednek, tudják, hogy valamit olyat álmodtak, mert félelem érzésük van, de nem tudják megmagyarázni, hogy miért. Álmodnak hangokkal, álmodnak tapintással, különféle olyan érzékszervekkel, amik ugye megvannak nekik. De a fény ugye az ismeretlen számukra. Sőt, annyira, hogy a vakok számára a színek elvont fogalmak. Tehát gondoljunk bele, hogy nekünk az információ, a tudás, a szabadság, vagy az együttérzés, a harag, a szerelem, ez ugye megfoghatatlan, tehát ezek olyan elvont fogalmak számunkra, amik igazából nem megmagyarázhatóak. A vakok számára a színek is ilyenek. Azt is felírtam ide magamnak, hogy egyébként akik látunk, a külvilágtól szerzett információnk 90%-át vizuális úton érzékeljük. És nem elég, hogy ez az ember ugye reménytelenül vak, mert ugye hiányzik a látás képessége, és ő gyógyíthatatlan beteg, még nap mint nap arra erre emlékeztetik is, ugye, mint a tanítványok is, majd mindjárt ugye megolvastuk az előbb is, hogy mit kérdeztek Jézustól. Ők sem azt mondják az Úr Jézusnak, hogy figyelj már, Úr Jézus, mit tudunk ezzel? Tudunk valamit segíteni ezen az emberen? Hanem elkezdenek teológiai vitákba bonyolódni, hogy hát most ki akkor ki vétkezett. Tehát a bűnös ez már biztos, hogy bűnös, de a szülei vagy ő, tehát valaki itt vétkezett. A zsidók mivel úgy tartották, hogy mint itt például egy vakon született ember, hogyha láttak, akkor ez Isten büntetése, Isten haragja, sújtja. És volt egy mondat, amit mondtak akkor, amikor elhalottak mellette, áldott legyen, aki igazságosan ítél. Tehát, hogyha emellett az ember mellett elhaladtak, akkor biztos nem de mindenki, de a buzgó vallásosak mondták hangosan, hogy áldott legyen, aki igazságosan ítél. Hát mennyire meg van tapodva ez az ember, hogyha belegondolunk, hogy nem elég, hogy vak, de még nap mint nap, hogyha elhallanak mellette, amikor úgy koldul, hogy a templom mellett, még igazából jól belerúgnak, és biztos vagyok benne, hogy minden önértékelése a porig volt rombolva, és valószínű, hogy egyébként ő is meg volt arról győződve, hogy őre haragszik az Isten is ezért, vagy a szüleire is őre, ő ezért bünteti az Úr. A történetből kiderül, hogy koldulnia kell, tehát feltehetően a szülei sem voltak annyira jómódúak, hogy segíthessenek rajta, hanem koldulásra kényszerült, még ez is fokozza az ő baját. És mint mondtam, hogy ilyen kilátástalan helyzetben, reményvesztett állapotban, amikor teljes összeomlás következik, és tényleg a mély depresszió, megjelenik az Úr Jézus. És ahol megjelenik az Úr Jézus, ugye ott elkezd áramlani a világosság. Ugye tudjuk azt a Bibliából, ahol a világosság megjelenik, ott a sötétségnek el kell tűnnie. És nézzük csak, hogy mi történik. Valószínűleg ugye a vakember hallotta a beszélgetésüket ugye Jézusnak és a tanítványoknak, ugye más érzékszervük jobban ki van élezve, és biztos odafigyelt erre a beszélgetésre, és felkapta a fejét akár arra is, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóan legyenek rajta Isten cselekedetei. Már ekkor felcsillanhatott a reménynek, hogy nem én, nem a szüleim vétkeztek. És akkor azt mondja az Úr, hogy amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Elképzelem, itt ugye én ezt tippelem, nem tudom, hogy így történt-e, hogy felcsillan a remény ebben az emberben, fény. Meghallja, hogy én vagyok a világ világossága, hogy ezt kell nekem, erre vágyom, hogy én is a fényen, hogy végre lássak is. Bár nem tudja, hogy mi fog történni, de a történetből látjuk azt, hogy alázatosan tűri azt, hogy amit tesz vele az Úr Jézus. És nagyon csodálatos, nekem nagyon tetszik, ami most történik. Jézus elkezdi, vagyis inkább folytatja az ő teremtő munkáját. Jézus Krisztus az, aki által a világ teremtetett, az ő kezei formálták ki a porból Ádámot, és most itt van ez a kéz, ez a teremtő kéz lehajol, sarat csinál. Ugye az órában leheletét adta az Isten ugye Ádámnak, és itt is magából ad az Úr életet az embernek, hogyha az ő nyálával összekeverik. Lehet, hogy egy kicsit mai világban ez furcsának tűnik, de egyébként akkoriban egyébként is a nyálnak gyógyító erőt tulajdonítottak. Ha belegondolunk, gyerekkorunkban mi is megcsipett valami, akkor gyorsan benyálasztunk, aztán mentünk tovább. De itt sokkal másabb dolog történik. Mi, aki ismerjük, ugye a farizeusok ugye azt látták, hogy hát mit csinál szombaton itt sárt kever. De mi láthatjuk és tudjuk azt, hogy ott, akkor, abban a pillanatban Jézus Krisztus az, aki teremtette a világot, ott olyan érzékszervet fog megteremteni, ami eddig nem létezett. Mert ez a szem eddig hiányzott. És látjuk, hogy ugye rákeni ezt a sarat ennek az embernek a szemére, és még ezzel kapcsolatban mondok egy rossz és jó hírt, mielőtt folytatnám, hogy azt tudjuk, hogy mindannyian úgy jöttünk a világra, hogy szellemileg vakok vagyunk. Hiányzik az az érzékszervünk, amivel Istent felismernénk, amivel érzékelnénk ugye magát Istent. Ahogyan ez az ember nem tehetett arról, hogy vakon született, minket sem ítél el Isten azért, amiért nem látjuk meg rögtön ugye őt. A jó ír viszont az, hogy ő azért jött a földre, hogy minket a sötétségből a világosságra vezessen. Két dolgot kell tennünk, el kell ismerni a vakságunkat, és kérni kell, hogy gyógyítson meg, és el kell fogadnia az ő gyógyítását. Itt ebben a jelenetben ugye igazából mindenki tudta, hogy vakon született ez az ember. Ő is tudta, hogy szüksége van a gyógyításra, az emberek is tudták, hogy szükségük van a gyógyításra. Megfigyeljük, nem más esetben van, amikor kiáltanak az Úr Jézushoz, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam. Itt meg sem kell szólalnia ennek az embernek. Jézus egyébként tudja, hogy mi lakozik az embernek a szívébe, és tudja, hogy mi az embernek a szíve vágya is. Egyértelmű volt, hogy a legnagyobb vágy ennek az embernek az, hogy lásson. Amire természetesen sajnos nem látott reményt. Belegondoltam abba is, hogy Jézus, ahogy ennek az embernek szemet teremtett, ugye ez egy teremtés történik itt. A Biblia alapján igazából, amikor megtérünk és újjászületünk, mi is azt írja a Biblia, hogy új szívet kapunk. Nem egy megjavított, egy megfoltozott, egy kijavított szívet, hanem kőszív helyett hús szívet kapunk. Sőt, azt mondja az ige, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés az. Olyan titok ez, olyan csoda, amit valószínűleg itt a Földön nem értünk meg, de maga ez is egy teremtés, egy újjáteremtés, amit Jézus Krisztus, amit egyedül csak Jézus Krisztus tud megtenni rajtunk. Olvasuk, hogy elmegy az ember, elküldi az Úr Jézus a Siloám tavához ezt az embert. Ez a Gion forrásának az egyik vízgyűjtője volt, aminek kiderül a jelentése is. A jelentése ugye az, hogy küldött. Így megfogalmaztam egy kicsit, lehet, hogy első hallásra furcsa, hogy az Atya Isten által küldött fiú elküldi a születésétől fogva a vak, de a gyógyulás útján lévő embert a küldött tóhoz. És így belegondoltam abba, hogy Jézus Krisztus és az ő földi munkája, tanítványainak, ott akkori tanítványainak, a mai tanítványainak a munkája is egy dinamikus dolog, egy dinamikus szolgálat. Jézus Krisztus a világ mindenség megváltója, azzal, hogy ő, látjuk, amikor itt volt a Földön is, ő folyamatos munkában volt, folyamatos szolgálatban volt. Igazából a szolgálatban nem pihen, természetesen, mint földre született emberi testben lévő Isten, ő is pihent, de a munkában, a szolgálatában nem pihent. És amikor felment a mennybe, akkor sem ült le, és azt mondta, hogy jó, oké, rendben, mostantól kezdve a ti dolgotok, ti csináljátok a dolgokat, hanem most is ugye folyamatosan közben jár értünk, folyamatosan vezeti a mi életünket, folyamatosan sokszor ugye előttünk megy az Úr Jézus, hogyha egy szolgálati területről van. És elgondolkoztam azon, hogy hát akkor miért ne lenne ez, miért nem kellene, hogy így legyen a mi életünkben is. Tehát, hogy mi se tehetjük meg azt, hogy itt van ez a szép gyülekezeti terem, ide szépen mindig összegyűjünk, itt szépen befészkeljük magunkat, és akkor, hogyha valaki meg akar térni, akkor jöjjön be, nagyon szívesen elmondjuk nekik, hogy mi az igazság, hogyan kell Krisztushoz menni, megmutatjuk az utat is. Nem. Tehát Jézus Krisztus munkája, szolgálata egy dinamikus, egy folyamatosan mozgásban lévő szolgálat. És ezért kell nekünk is folyamatosan, hogyha a lelki eredményeket akarunk elérni az életünkben és mások életében, akkor folyamatos mozgásban kell lennünk ebben a szolgálatban. Mert a küldött nem azt jelenti, hogy egy helyben maradunk, mert az az ülnök, nem tudom, mit a, egy kis szójátékot itt felírtam. Hitből való engedelmesség az is, ugye, hogy ez a születésénél fogva vak ember elmegy természetesen megmosdani a Siloam tavához. Állítólag ez egy 1 kilométeres távolságra lehetett, úgy ott a templom környékétől. És természetesen, hogy elmenni, tudjuk egyébként, hogy a hit is halott cselekedek nélkül. Elképzeltem egyébként, azt is nagyon szeretem elképzelni a dolgot, hogy ez az ember, ugye ott van abban a vízgyűjtőben, ez egy víz, ugye víz felszíne van, és megmosdik. Lemossa a szemeiről a sarat, és hogy ezután mi történik. Jó, egy kicsit utána is néztem egyébként, hogy mi történik, amikor ugye valakit megműtenek, és visszatér a látása. És először, ugye ő neki ráadásul nem is volt látása, meglátja a fényt. Beárad ugye a fény. Eddig vakságban élt, eddig nem tudta, hogy mi az a fény, és először azt látja meg, hogy árad be a fény a szemeink keresztül. Majd azután elkezdenek kirajzolódni a körülötte lévő dolgok, tárgyak, emberek vonalai, kontúrjai, és majd ezután elkezd a kép élesedni. Ezután elkezd színekbe burkolózni a körülötte lévő világ. Először életében meglátja azokat az embereket, akik között valójában ott élt, de ugye mindenki újnak számít, mert eddig nem látta őket. Ez olyan, mint ugye, amikor elmegyünk a szülészetre, megszületik a gyermekünk, és hazavisszük, igazából már ott élt velünk, csak még nem láttuk őt, mert még ugye az anyamében volt. Látja az arcukat. Látja az arcukon az érzelmeiket, valószínűleg a meglepődésüket, hogy meglátták, hogy ez az ember lát, aki születésén fogva vak. És miután körbenézett, ugye elképzeltem, hogy nézegeti a kezeit, meglátja a kezeit, meglátja a lábait. És belegondoltam abba, hogy hát víznél vagyunk, a víznek van tükre, a víztükörbe, meg hogyha belenézünk, meglátjuk magunkat. Ez az ember először belenézett a víztükörbe, és meglátta az arcát, meglátta önmagát, hogy hogy is néz ki valójában. Majd elképzeltem, hogy ugye ez az ember majd elindul. Először életében látja, hová lép. Látja azt, hogy merre halad. Látja azt, hogy mi van körülötte, amikor megy. És biztos vagyok benne, hogy sok minden ekkor állt össze neki. Sok mindent, amit nem értett, hallott valamit, de nem tudta, hogy mihez kötni. Elkezdett összeállni neki a kép is. Valószínűleg évtizedek teltek el, mert ugye már tudjuk, hogy felnőtt korú. És ez az első pillanat, amikor felismeri, meg megismeri azt, hogy milyen az ember, és hogy milyen, ki ő valójában. Érdekesség, hogy belegondolva ennek az embernek is, ahogy nekünk is, a szemünk egy másodperc alatt, nem tudom, tudtátok-e, több mint 10 millió információt dolgoz fel, tehát egy másodperc alatt. Elképesztő, hogy milyen csodálatos, tényleg, milyen csodálatosra teremtett minket Isten. Még egy esetleg érdekességként, hogy a mozifilmek, ugye, úgy vannak megcsinálni, hogy másodpercenként 24 képkockák. Az emberi szem maximális képessége, amit másodpercenként tud látni ilyen képkockában, állítólag 150-160, sőt, ilyen kísérletekkel bizonyították, hogy 220 képkockát vetítettek le embereknek, ugye ez másodperc alatt, és fel is meglátták az átvonuló tárgyat, amit beszúrtak. Azt nem tudták megmondani, hogy mi volt, de azt tudták, hogy átrepült. Tehát ez elképesztő egyébként így belegondolni, és azért is jó, azért is szeretem ezeket, mert rácsodálkozok sokszor, hogy wow, mennyire csodálatosan megteremtett minket az Úr, mennyire figyelt, minden precíz, pontosan van elrendezve az emberben. Később látjuk, hogy elkezdték az emberek kérdezgetni, hogy ő ez a vakkoldus, és hogyan lát most. Elmondta nekik, érdekes, hogyha megfigyeljük, hogy az az ember, akit Jézusnak hívnak, gyógyított meg. Nyomon követhető a történetben ennek az embernek a megtérése. most, amikor olvassuk, akkor embernek titulálja Jézust. Tudja, és biztos vagyok benne, hogy nem egy átlagos embernek, itt most tapasztalta meg, hogy meggyógyította őt, de itt még azt a kijelentést teszi, hogy egy ember, akit Jézusnak hívnak. Következő diát. Aztán a farizeusokkal történő párbeszéde következik. Még ha visszaemlékszünk ugye az előző fejezetre, hogy mondtam, hogy igazából azon a napon volt egy komoly vitája az Úr Jézusnak a farizeusokkal, és most ott vannak a farizeusok, előttük egy ember, aki vakon született ember volt, majd ezt ugye kiderül, mert a szüleit is ugye olvastuk a történetben, hogy megkérdezik, tehát igazolódik, hogy ő egy vakon született ember volt. Az is egyértelmű, hogy most ott van és lát. És ami a legborzasztóbb a farizeusoknak, természetesen nem az embernek, hogy nagyon úgy néz ki, hogy az Úr Jézus gyógyította meg ezt az embert. És tudják a farizeusok, hogy ez egy messiási csoda. Mégis ahelyett, ugye, mi lenne a helyes lépés, hogyha belegondolunk laikusként? Hogy azt mondják a farizeusok, csak át kéne gondolni ezeket a dolgokat, vizsgáljuk már meg, mert lehet, hogy tényleg akkor mi tévedünk, és akkor tényleg az Jézus az, akinek mondja magát. De nem ez történik. Mit olvasunk? Nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Ugye 39 munka volt tiltott a szombati napon a zsidó hagyomány szerint, és ebbe beletartozott a bármilyen keverési munkálat. Ugye amit a farizeusok megláttak ebben a történetben, az, hogy az kihallgatásban, hogy az Úr Jézus ugye sarat kevert, tehát dolgozott. Tehát ha tegnapi nap folyamán valaki kávézott is megkeverte, hát az vétkezett a farizeusok szerint, egyébként nem. Azt is látjuk egyébként, hogy voltak ettől függetlenül közöttük is olyanok, akik elgondolkodtak, és azt mondják, hogy hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket, úgyis olvassuk, hogy meghasonlás történt közöttük. Aztán látjuk, hogy újra megkérdezik a már nem vak, de még koldus embert, hogy most, de kinek tartod? Te kinek tartod a Jézust? És akkor érdekes, hogy a következő kérdésben már minek tartja? Próféta. A próféta azért már egy komolyabb titulus, nevezzük titulusnak volt ugye a zsidóknál. A papok ugye azok születéstől fogva voltak papok, voltak biztos olyan tisztségek, amiket megszavaztak az emberek, lásd Saul királyt is ugye az emberek szavazták, de a prófétát Isten választotta ki. Tehát itt ez az ember már oda jutott, hogy azt mondja, hogy ez Jézus, ez minimum próféta. Próféta lehet. És jönnek a szülei, ugye igazolják, hogy vak volt, és látjuk azt, hogy a szülők félve attól, hogy a farizeusok kizárják a vallási gyakorlatból, ugye a zsinagógából őket, ezért átadják a stafétát a fiúnak, és azt mondják, hát nagykorú, hát őt kérdezzétek, majd ő válaszol. Mert egyértelműen ugye leírja a Biblia, hogy a farizeusok mit mondtak, aki Krisztusnak vallja Jézust, az ki van zárva a vallási gyakorlatból. Egy furcsa mondat hangzik el a farizeusok szájából, dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Elég ellentmondásos ez a mondat. Tudva főleg, ugye megint csak visszautalok arra, hogy messiási csoda történt itt is, mégis kijelentik, hogy mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös, hogy Jézus bűnös. Hát mi tudjuk azt, hogy senki más a világon, csak is egyedül Jézus Krisztus volt az, aki bűnt nem követett el életébe. Pontosan ő az, aki bűn nélküli életet tudott itt leírni. Onnan is látszik, hogy valójában ezek az emberek nem ismerik Istent, mert olyan dologért dicsőítetnék Istent, ami igazából, amit Isten nem szeret. Isten, kezdjük ott, hogy Isten nem tesz bűnössé senkit. Isten utálja, gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. És mindent megtesz az emberért azért, hogy megtérjen, és az ő vágya az, hogy minden ember megtérjen. Annyira tetszik egyébként ennek az embernek erre a válasz, a tisztán, tömören, érhetően, egyszerűen fogalmaz, hogy bűnösei nem tudom, egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Így belegondoltam, hogy lehet, hogy nem tudom elmondani én is, megmagyarázni azt, hogy mi történt velem, amikor megtértem. Hogy hogyan formálta át az Úr Jézus az életemet. Egyet tudok, vak voltam, és most látok. Rengeteg dologra vak voltam, ami az én életembe történik, és amit a mások életébe teszek. De most látok. De most tisztán látok, úgy látok, ahogy, mert az Úr Jézus megnyitotta a szememet, nem olyan perspektívába látok, mint még az Úr. Most a Földön nem is érhetjük el ugye ezt, de ahogy a Bibliában is olvassuk, leestek a Pálnak is a szemeiről a pikelyek, nekünk is leesett, amikor ugye minket is meggyógyított a vakságunkból. A következőkben már őt is felbosszantja, látjuk, hogy a farizeusok igazából nem azzal foglalkoznak, hogy mi történik, nem arra kíváncsiak, hanem a saját igazságukat, ugye már eldöntötték, hogy bűnös az Úr Jézus. És következőket mondja, hogy ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok honnan való, mégis megnyitotta a szemem, mert tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki istenfélő és az ő akaratát cselekszik, azt meghallgatja. És ugye örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét, ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Két dolgot figyelhetünk meg egyébként ebben a párbeszédben. Az egyik az, hogy a farizeusok egyre inkább elsüllyednek a sátán bűzös mocsarában, és menthetetlenül. Ugye tudjuk azt, hogy a farizeusok voltak azok, akik elkövetik az egyetlen megbocsáthatatlan bűnt, ez pedig a Szentlélek, Szent Szellem elleni káromlás. Azt mondja az Úr Jézus, ha az Isten fiát káromoljátok, az is megbocsájtatik, de aki a Szent Szellemet káromolja, az nem bocsájtatik meg soha. A farizeusok ezt tökéletesen sajnos elkövették, így nekik már nem volt menekvés. Ők folyamatosan süllyedtek el ebben a mocsárban, és ahogy ők süllyedtek, ez az ember egyre jobban felemelkedik. Ez az ember már elkölcsben, Isten tiszteletben, Isten ismeretben is egyre inkább feléjük magasodik, egyre inkább emelkedik. Itt a párbeszéd alatt ez nyomon követhető. Mivel ki akarták oktatni, vagy ki akarta oktatni őket, és nem fújt egy követ velük, és végül is elismerte Jézus Krisztus Istentől való létét, így kiközösítették. Majd ezek után, miután úgymond ez az ember leszámolt az üres vallásos életével, egy csodálatos jelenet következik. Következő diát kérem, köszönöm szépen. Meghallotta Jézus, hogy kiküzdösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle. Hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt. Ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki. Látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt, hiszek Uram, és leborulva imádta őt. Más fordításban a láttad őt, de hiszen láttad őt, és az eredeti nyelvben is így jelenítődik meg. Tehát felismeri ez az ember az ő gyógyítóját. Eddig nem látta ugye a szemeivel, de most megismeri, hogy ki volt az, aki meggyógyította őt. És itt érkezünk el a következő pontra, amikor ugye először ember, próféta, itt mit látunk? Azt mondja, hogy hiszek Uram. Itt az eredeti nyelvben is az Urammal egyértelműen elismeri Jézus Krisztus Istené voltját. Ha ezt még cselekedettel is megtolja, mert leborul előtte. Nem, tudjuk, nem borulnak le csak Isten előtt a zsidók. De ő ezzel is kinyilvánítja, hogy ő hisz benne, és Urának tartja, hogy leborul az Úr Jézus Krisztus előtt. Ennek az embernek nem csak a fizikai szemei nyíltak meg, hanem szépen lassan, igazából egy pár óra leforgás alatt megnyíltak a szellem is, szemei is, és meglátta az ő Urát. Olvassuk utána, hogy Jézus egyértelműen kijelenti a célját. Én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakokká legyenek. Ha ez a vakember elutasította volna Jézus gyógyító erejét, akkor nem gyógyult volna meg soha. Amíg mi sem ismerjük fel vak voltunkat, amíg mi sem kérjük az Úr Jézus Krisztus gyógyító erejét, addig mi sem tudunk meggyógyulni. Ő az egyedüli, aki tud segíteni a mi bajunkon. És az a baj, hogy ez a baj, ez nem, hova, nem akárhova vezet, ez egyetlen a pokolba. Tehát azáltal, hogy az Úr Jézus a világosságra vezet minket, azáltal nem csak, hogy visszaadja látásunkat, vagy megadja a látásunkat, hogy felismerjük őt, hanem ezzel úgy lehajol minket, és felemel, és az örök életre vezet. Sajnos, ugye mondtam, hogy vannak olyanok, akik a sátán uralma alatt sínylődnek, és valamit látni vélnek, de és úgy gondolják magukról, hogy nem vakok, de valójában vakok. És ezek azok az emberek, akik sajnos nem fogják felismerni, nem ismerik fel soha, hogy milyen állapotban vannak. Itt leírtam magamnak, hogy így belegondolva, hogy ugye leginkább ez, ahogy a farizeusokra is, a vallásosságnak a szellemére jellemző. Tehát, hogyha megrögzötten ragaszkodunk a tradícióinkhoz, a hagyományainkhoz, a vallásokhoz, a hamis kreált istenekhez, és elképesztő, de visszagondolva én is voltam ilyen. Tehát emlékszem például egy jelenet, hogy a húgom már újjászületett ember volt, és vitatkoztunk azon, mert ő azt mondta, hogy de hát a Bibliában ott van, hogy az Úr Jézus Krisztusok voltak testvére is. Mondtam, te miért beszélsz ilyen butaságokat? Hát az Úr Jézusnak ott van, hát Jánosnak mondta a kereszt alatt, vagy igen, Jánosnak mondta a kereszt alatt is az Úr Jézus, ugye Máriának, hogy itt van a te anyád, itt van a te fiad, és fel voltam háborodva, hogy állíthat ilyet a húgom. Mert ott volt bennem is ez a vallásosság, ragaszkodtam én is a vallásom, hát ott ezt hallottam, ezt tanították. Hála az Úrnak, hogy mégis indította a lelkemet, és amikor az orrom alá dugta a Bibliát, hogy nézd csak, olvasd csak, akkor rájöttem, hogy igen, akkor mégiscsak úgy van, ahogy a húgom mondja. És, de sajnos vannak olyan emberek, és ismerek én is olyanokat, akik nem gyakorolják igazából a vallásukat, de foggal körömmel ragaszkodnak hozzá. És ez sajnos ez a vallásosság szelleme. Van menekvés ebből is. El tudunk jutni sajnos addig, amíg a farizeusok, de nagyon sok kell ahhoz, nagyobb az Isten kegyelme annál, mint mi ezt el tudjuk képzelni. Hát nem tudom, mit kell ahhoz, hogy történjen az embernek az életébe, hogy ne tudja már kiragadni az Úr Jézus ebből a mocsárból. Felírtam egy-két példát így magamnak, ugye, hogy éppen ebből kifolyulak, hogy mi történik, ugye, hogyha ragaszkodunk, meg ha nem ragaszkodunk ugye a hagyományainkhoz, a tradícióinkhoz. Már csak homályosan emlékszem, de biztos, hogy többen tudjátok, hogy volt egyszer egy olyan történet, hogy bevitték a digitális órát a svájci óragyárba, és felajánlották, hogy akkor a feltaláló, hogy ezt feltaláltam, és akkor, hogy gyártanák-e. És akkor a svájciak azt mondták, hogy nem, nekünk van egy óránk, amit gyártunk, mi ragaszkodunk ahhoz, úgyhogy nem gyártjuk le. Itt egyébként a svájci óra ma is svájci óra, de ebből az órából ugye, a digitális órából, most nem tudom, azt hiszem a Kázió, nem tudom, melyik gyártotta le, de milliókat adtak el, millió példányokban. Igazából nem akart változtatni a hagyományon, a tradíción a svájciak, pedig egy hatalmas profitot éltek volna, ők kapták volna meg először ezt a lehetőséget. De igazából nem az a lényeg, hogy tudjuk az időt, és hogy minél többen. Régen, azt is felírtam, régen csak latinul volt meg a Biblia, és mennyire jó az, hogy szakítottunk úgymond, hála az Úrnak ugye a reformáció által is, hogy ma már mindenki saját nyelvén, remélhetőleg már mindenki a saját nyelvén tudja olvasni a Bibliát, vagy vannak olyan történetek, hallottam én is olyan történetek, ahol olyan helyeken jelent meg Isten kegyelme, és tértek meg emberek, ahol senki sem gondolta volna, ahol a bűnbe, a mocsokban, és a gyülekezetben a vallásos környezetben meg épp ellenkezőleg. Tehát ott meg nem voltak ilyen megtérések. Most ezt nem azt akarom mondani, hogy veszélyes, szellemileg veszélyes helyekre kell mennünk, hanem azt, hogy Isten kegyelme sokkal kreatívabb, sokkal rugalmasabb, mint azt mi el tudjuk gondolni, hogy mi sokszor bezárkózunk tényleg egy helyre, és azt mondjuk, hogy itt van Isten jelenléte, és csak itt tud kinyilvánulni, pedig nem. Tehát Isten jelenléte, Isten kegyelme bárhol ki tud nyilvánulni, bármikor. Nekünk csak figyelni kell ugye a Szentléleknek a szavára, hogy hova küld minket. Ugye a vallásosság szelleme is a Szent Szellemet támadja. Ő a küldött pünkösd óta. Ugye a Szent Szellem az, aki a küldött, és ő az, aki elküld minket különféle helyekre, hogy szolgáljunk az Úr Jézus Krisztust, az emberek megváltására, az Úr Jézus dicsőségére. Ugye, mint mondottam, hogy vannak emberek, akiket az igazság sem tud meggyőzni. Ők azok, akik azt szokták mondani, hát hiszek az Istenben, ha majd látom, ugye itt járt köztünk az Úr Jézus, a farizeusok mégsem látták meg, hogy ő az Isten. És elgondolkoztam azon is, hogy bár mondják azt az emberek, hogy hiszek Istenben, ha majd látom, mindenki meg fogja látni az Urat. Mindenki meg fogja látni Istent, és akkor nagyon fog hinni benne. És tudni fogja biztosra, hogy Isten létezik. Csak az a baj, akkor már késő lesz. Most itt a Földön, amíg tart a kegyelem ideje, most tudunk válaszolni Isten hívására. Ugye azt írja a Biblia is, hittél, az Úr Jézus azt mondja Tamásnak, hittél, mert láttál, de boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Most itt a földi életünkben kell válaszolni Isten hívására. Isten mindenkit hív. Isten mindenkinek odaadta a meghívóját a mennyei menyegzőre. Csak is kizárólag a mi saját döntésünk, hogy elfogadjuk-e ezt a meghívót. Végezetül egy Áprili Lajos verset szeretnék felolvasni. Utól felolvastam többször, mert mindig elsírom magam a végén. Régen is szerettem a verseket, csak most, amióta megtértem, azóta sírok is rajtuk. Bartimeusról szól, és ugye tudjuk, Bartimeus is egy vak ember volt, aki meggyógyította az Úr Jézus, bár ő nem születésétől fogva volt vak, de teljes mértékben rávetíthető a mi ugye születésétől fogva vak emberünkre. Tehát Április Lajos, Bartimeus. Úgy beszél a költő, mint aki az édesanyjához. Tehát, mint amikor a Bartimeus az édesanyjához írta volna ezt a verset. Szép volt anyám, mikor a két szelíd kéz megérintette fénytől szűz szemem. Világá lett a bús világtalanság, s öröm borzongott át a lelkemen. Kolduskövem felett a tér derengett, arcom felé egy arc világított. S káprázva néztem hívómé szemébe annak, ki jött, megállt, meggyógyított. Szép volt anyám szememmel simogatni virág sejmét, gyümölcsök bársonyát, vagy messze húzó út ívét követni a dúsvetésű Jordán tájon át. Ma is csodálmas csillagsűrűs éjjel, a nyári éj, mely csóvákat haint, a viradat, mely kútvízhez kicsalja a város nőit és galambjait. Jerikó minden színe birtokom lett, egész világ, de meddig lesz enyém? Ha börtönömben holnap visszahullnék, tán elhullatnám, s elfelejteném. A pálma zöldjét, esti domb liláját, barna leány rajt, bíbor rózsatőt, de lelkem mélyén hordozom halálig, hogy láttam őt, anyám, hogy láttam őt. Hát kívánom, hogy ilyen lelkülettel, mint ennek a versnek a lelkülete, lássuk meg egyszer őt. Amen.